És itt van velünk a vonalban a Jójár Krisztián, a Stratégiai Védelmi Intézet kutatója, biztonságpolitikai és hadászati szakértő. Jó reggel, szia!
Jó reggel!
Jó reggel!
Aki egyébként már néhány nappal ezelőtt is maga biztosan állította, hogy igenis Putyin támadni fog. Ezt ugye akkor sokan megkérdőjelezték. Úgyhogy nyilván így utólag könnyű, de hogy miért voltál ennyire biztos benne?
Ugye egyrészt láttuk azt, hogy október óta nagyon jelentős orosz erőket vonnak össze az ukrán határ közelében. Láttuk azt, hogy január vége óta gyakorlatilag beérkezett a haditechnikához az élő erő is, és illetve a helyükre kerültek olyan értékes, katonai szempontból fontos elemek is, mint amilyen az üzemanyag, őszerutánpótlás, és nem utolsó sorban a mobil kórházak, vérszállítmányok érkeztek oda, és ez nagyjából azért be is lőtte azt az időkeretet, ami rendelkezésre állt arra, tehát hogy a haditechnikát azt hónapokig lehet ott állomásoztatni, különösebb gond nélkül, élőerőt ilyen időjárási körülmények között, tábori körülmények között, sátrakban néhány hétig anélkül, hogy jelentősen elkezdene romlani a morál.
Ugye ott még, bocsánat, az merült még föl, hogy ez az ijesztegetés, és ha így gyorsan, mit tudom én, belemennek abba, hogy nem engedi a nyugat, hogy NATO tag legyen Ukrajna, stb., akkor ez elég lehet neki, de hát nem lett elég. Tehát ugye ez volt az ellenérv, hogy ez még mindig csak nagyon erős nyomás gyakorlásnak.
Bár épp ez is gyanús volt talán, ezek a kérések gyakorlatilag irreálisak voltak tőlük.
Így van, pontosan. Én úgy látom, hogy ami történt az, hogy október elejétől megkezdődött ez a jelentős csapatösztevonás, az amerikai hírszerzés ezt időben detektálta, és célzottan ki is szivárogtatta ezeket az információkat ugye a nemzetközi sajtóba, próbált elejét venni ezzel egy meglepetésszerű támadásnak, és megváltoztatni az orosz kalkulációkat. Mindeközben ugye láttuk azt, hogy ugye nagyon erősen elindult a diplomáciai folyamat az Egyesült Államok részéről, hogy a CIA igazgató október-november elején kétszer járt Moszkvában, tehát azt gondolom, hogy ezek a biztonsági garanciákról szóló szerződéstervezetek, amiket az oroszok végül benyújtottak, ezek ennek az eredményei voltak, hogy az Egyesült Államok észlelte ezt a szándékot, és megkérdezte Oroszországot, hogy mi az ára a háború elkerülésének, és akkor Moszkva papírra vetette, hogy akkor ezt meg azt kérik azért, hogy ne legyen háború. De nyilván, ahogy említetted is, ezek irreális követelések voltak.
Tehát ők mindenképp a háborút akartak. Mi Putyin célja, mindenki ezen gondolkodik, illetve mivel lenne elégedett? Te hogy látod most?
Én azt hiszem, hogy az orosz vezetés következetesen küldi ezeket a jelzéseket, elfogadhatatlan számukra az, hogy Ukrajna noha nem lesz a NATO tagja, de folyamatosan közeledik hozzá, folyamatosan mélyül a katonai együttműködés Ukrajna és bizonyos NATO országok vonatkozásában. Jönnek a fegyverszállítmányok, ugye az Egyesült Államok 2014 óta több mint 2,7 milliárd dollárnyi katonai segélyt juttatott Ukrajna számára, és nem gondolom azt, hogy Oroszország az orosz érdek szférába szeretné újra beigazítani Ukrajnát, hiszen azért ez a hajó ez számukra már rég elment, úgy vélem.
De ezzel Putyin is tisztában van? Mert az azért tesz erre utaló jelzéseket.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire van Putyin elszakadva ugye a valóságérzékeléstől. Hát én azt gondolom, hogy ő sem gondolhatja komolyan, hogy 8 év háború után itt majd Ukrajna újra betagozódik az orosz érdekszférába. Azt hiszem, hogy a cél ennél korlátozottabb. Egyszerűen szeretnék Ukrajnát egyfajta pufferzóna státuszban megtartani, ne közeledjen tovább a nyugathoz, vállaljon semlegességet, mondjon le a NATO tagságról, ne fejleszten bizonyos fegyverrendszereket. Ugye ezt orosz külpolitikai elemzők hónapok óta leírták, hogy ez a finlandizáció modellje az, ami talán a Kreml számára elfogadható lehet. Ugyanakkor ők sem látták egyébként azt, hogy ebből tényleg háború lehet, tehát azóta sok orosz külpolitikai szakértő is leírta, hogy tévesen ítélték meg a saját politikai vezetésüknek a szándékait.
Most éjszaka tett egy olyan nyilatkozatot, ezzel kezdtük a mai műsort az ukrán elnök, amellett, hogy persze ellenállásra szólított föl, és megvédjük az országunkat, amit ilyenkor ugye mondani kell, de a semlegesség kimondottan beszélt, hogy erről lehetne tárgyalni, és ők igenis vállalnák ezt a semlegesség dolgot. Ez csak egy nyilatkozat szintje, vagy ez most valami változás az ő részükről?
Ugye nem lehet tudni, a közvetlenül az invázió előtt is, ugye itt még volt, égtek a diplomáciai forró vonalak, ugye láttuk azt, hogy Scholz német kancellár Zelenszkivel tárgyalt, majd elment Moszkvába, és ugye Scholznak is tett olyan ígéreteket Zelenszki, hogy hajlandó előrelépést tenni például a minszki megállapodások végrehajtásában, illetve Scholz és Zelenszki is kimondta, hogy az ukrán NATO-tagság az egy távoli álom, de ez nem egy kizárólagos prioritása az ukrán vezetésnek, tehát ezt ők is látják, hogy irreális. Ennek ellenére miután Scholz elment Moszkvába és Putyinnal is tárgyalt, és ott a sajtótájékoztatón is megemlítette ezeket, Putyin egyáltalán nem reagált ezekre. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ekkor már el volt döntve. Én most sem látom azt, hogy ebben a fázisban, tehát hogy most nincs ideje a tárgyalásnak, ez a diplomáciai uh-huh. folyamat lezárult, itt vagy egy teljes ukrán kapituláció, ami elképzelhető, vagy igazából tárgyalni nincs értelme, hiszen az lassítja az orosz offenzívát, az orosz cél pedig most katonai stratégiai szempontból nem ez, hanem egy villámháborúval elérni a politikai.
Na, akkor kanyarodjunk is ide, hogy akkor most pont hol tartunk a háborús események, illetve a hadászati oldal. Hallgatóknak ígértők, ők is kérdezték, bennünk is fölmerült, hogy a Csernobil elfoglalása ez miért volt ilyen fontos az oroszoknak, illetve miért jelentős.
Ugye Csernobil elfoglalása csupán azért volt fontos az orosz erőknek, hiszen Belarus területről innen vezetett a legoptimálisabb út Kijev felé. Ugye arról van szó, hogy Kijev az a Dnyeper folyó két partján uh-huh. helyezkedik el. Ugye a keleti partja az ukrán vagy orosz területről kiindulva is támadható, viszont a nyugati oldal elfoglalása az nyilván Belarus területről volt lehetséges, és innen ugye a legrövidebb út az egyenes, az ugye a Pripyat és a Csernobili zónán keresztül vezet.
Uh-huh. Oké. Okay. Most akkor hol tartunk? Hol támadnak az oroszok, illetve megérkeztek a városokba? Tehát céljuk lehet-e például minél gyorsabban Kijevet teljesen elfoglalni, és így ezzel mondjuk nyilván a kormányt is előzni?
Igen, hát ugye három fő támadási irány van, az egyik ez az már említett Belarus felől Kijev irányába, a másik támadási fő irány az Harkiv felé, ugye északról, és a harmadik támadási fő irány az pedig a Krimből kiindulva észak felé, és egyébként ez a legsikeresebb eddig, tehát az érdemi ellenállás nélkül vonul fel, és fordul nyugatra, Odessa fele, illetve kelet felé Mariupol irányába, és valószínű, hogy Kijev a fő stratégiai irány, éppen emiatt, hogy igyekeznek ugye megdönteni ezt az ukrán politikai vezetést. Ez jelenleg most úgy áll, hogy az orosz légideszant erők tegnap elfoglalták a Kijevtől 20 kilométerre található Antonov repteret. Ide érkezett volna be utána a légideszant erőknek a jelentős része, teherszállító gépeken hozták volna ide a nehéz technikát. Ez azonban kudarcot vallott, ugyanis ma hajnalban, illetve tegnap este úgy tűnik, hogy az ukrán erőknek sikerült visszafoglalni ezt a repülőteret. Feltételezem, hogy itt az orosz kalkuláció az volt, hogy eddigre beérkeznek a Belarus felől Csernobilon átérkező erők is, és azok támogatják majd ennek a repülőtérnek a megszerzését. Ezek azonban késedelmet szenvedtek el, az ukránok érdemi ellenállást tudtak kifejteni. Most úgy áll a dolog legfrissebb információk szerint, hogy ezek a Belarus felől érkező páncélosok is most már körülbelül 30 kilométerre vannak Kijevtől északra, és itt komoly fegyveres ellenállásba ütköztek.
Akkor ez kulcsfontosságú lesz a következő napokban, hogy ezt a repteret, illetve ezt a légi hidat akkor fönn tudják tartani maguknak?
Igen, azt gondolom, hogy továbbra is ez a fő cél orosz részről, ez, illetve más repterek elfoglalása légideszanterőkkel, hiszen itt egy légi hidat lehetne kiépíteni, és akkor bejuttatnák azokat a különleges műveleti, illetve légideszanterőket, melyek adott esetben utána hajtóvadászatot indíthatnának az ukrán politikai vezetés ellen, elfoglalhatnák azokat a fontos politikai vezetési, katonai vezetési objektumokat, amik kellenének egy ilyen fejező támadáshoz.
Ez most az alapforgatókönyv, mekkora esély van arra, hogy ne így alakuljon, hogy mondjuk a ukránok érdemi ellenállást tudjanak kifejteni? Mert ellentmondásos infokat olvastunk a haderők állapotáról, illetve arról, hogy meddig tudják föltartani az ukrán védelmi erők az oroszokat.
Nyilván itt az erőviszonyok nagyon aszimmetrikusak, tehát az orosz haderő az a világ egyik legfejlettebb, egy nagyon harcedzett, nagyon komoly létszámú haderő. Ennek ellenére azért úgy látjuk, hogy ez a támadás eddig nem egy sétagalop. Ugye tegnap hajnal 4-kor indult meg ez az offenzíva, és Ukrajna szerte, Ukrajna egész területén támadták légierővel, cirkáló rakétákkal, ballisztikus rakétákkal, nehéz tüzérséggel azokat a katonai vezetési objektumokat, repülőtereket, logisztikai központokat, melyeket ilyenkor szoktak támadni általában a támadás első hullámában. Ennek ellenére azért azt láttuk, hogy például tegnap este is még az ukrán légvédelem sikerrel lőtt le orosz repülőgépeket, tehát úgy tűnik, hogy a légiuralmat nem sikerült még kivívni, és ahogy említettem, itt ez az offenzíva úgy tűnik, hogy azért elakadt Harkivnál, illetve Kijev irányába is nagyon lassan halad előre, egyedül ez a déli, délfelől a Krimből induló stratégia irány az, ami rendkívül gyorsan mozog, tehát azt gondolom, hogy eddig azért az ukránok minden lehetséges irányba szinte ki tudtak fejteni érdemi ellenállást.
Eddig még egy szót sem beszéltünk arról, amiről eddig a legtöbben a legtöbbet beszélték, arról, hogy a nyugat hogy reagál, meg a szankciók. Úgy tűnik, hogy a nyugat így elengedte Ukrajnát, és most nézegethetjük, hogy a harcok állása milyen, vagy elképzelhető, hogy valamilyen külső behatás is befolyásolja, hogy hova fut ki majd.
Főleg azután kérdéses, ugye, hogy Putyin komoly fenyegetést küldött azok felé, akik esetleg be akarnak szállni.
Ugye a szankciózás az eddig se hatott, az kérdés, hogy annak van
egy. Hát legalábbis nem gyorsan, ugye most egyre többet hoztak, de hát ezeknek a hatása az még időmire.
Ebben lehet változás?
Pontosan elmondtátok, jól igazából a lényeget, tehát az egyik szempont az, hogy nyilván Ukrajna nem a NATO tagja, tehát, és ezt már előtte is az Egyesült Államok és más országok is leszögezték, hogy nem küldenek harcoló erőket Ukrajnába, és ahogy említettétek, Putyin is ugye elég nyíltan fenyeget, ugye többször hangoztatta, hogy Oroszország az atomhatalom, ugye azt láttuk, hogy néhány nappal ezelőtt zajlott az a nagy stratégiai nukleáris hadgyakorlat, ami rendszerint össze szokott zajlani egyébként, tehát ezek nem véletlenek, ezek nagyon tudatos jelzések. A szankciós politika pedig nyilván a szankciókkal való elrettentés az nem ért el a kívánt hatást, ez nem írta felül az orosz vezetésnek a kalkulációit. Innentől kezdve nyilván be fogják vezetni a szankciókat, de érdemben nem lesz befolyása arra, hogy hogyan zajlanak a műveletek Ukrajnában. De nyilvánvalóan, ami a cél lehet a nyugat, illetve Ukrajna részéről az, hogy elhúzzák ezt a háborút. Nyilván, hogyha városharcokra kerül sor, az ugye ukrán részről is komoly áldozatokkal és polgári áldozatokkal fog járni, de ebben az esetben ugye lassíthatja az orosz előretörést is, és komoly orosz véráldozatokkal járhat, hiszen nyilván azok a haditechnikai eszközök, amiket például az ukránok kaptak, harckocsi elhárító rakéták, azok leginkább közelharcban érvényesíthetők, tehát ekkor tudnak legnagyobb veszteségeket okozni az orosz erőknek, hogyha ez a konfliktus elhúzódik.
Kicsit túltekintve az ukrán helyzetem, mi lehet a folytatás, meddig mehet el Putyin, hogyha itt ez egy ilyen vágyálom, a Szovjetunió valami képeni visszaállítása, legalább területileg ugye hatalmi körébe vonni a volt utódállamokat, akkor mi lesz, vagy mi várható a Baltikumban például?
Azt hiszem, hogy a Baltikum, mivel a NATO tagja, az egy egyértelmű vörös vonal Putyin számára, de kétségtelenül ugye az ukrán, vagy az orosz külpolitikai elit úgy látja, hogy itt van egy átalakuló világrend, megszűnik ez a posztbipoláris világrend, amelyet az Egyesült Államoknak a dominanciája fémjelzett, és ugye ezek a nagy változások a világrendben, akár többpólusú, akár kétpólusú világrend, ezek általában nem szoktak békés úton lejátszódni, és ezt az oroszok is bekalkulálták, hogy ez egy ilyen konfliktusos átmeneti időszak lesz, felemelkedik Kína, és Oroszország is igyekszik érvényesíteni a dominanciáját. Nem gondolom, hogy arról van szó, hogy itt a szovjet birodalmat szeretnék visszaállítani, hanem sokkal inkább arról, hogy még az orosz érdekszféra megmaradt részeiben megszilárdítani a hatalmukat.
Uh-huh. Akkor arra
akkor sincs... Bocsánat, igen? Akkor ez ránk nézze is igaz, ugye? Mert egy hallgató is kérdezi.
Pont ezt akartam én is kérdezni.
Gyakorlatilag igen. Az ukrán annexióval gyakorlatilag megint a NATO szomszédságába kerülhetnek így az oroszok, tehát akkor érezhetnénk úgy, hogy a lengyel, a magyar, a rumán...
Hát és Putyinnak volt ilyen kérése, és vagy mondhatni követelése, kérése. Hogy utoljára csatlakozott, tehát az ex-szovjet érdekszférába tartozó kelet-európai országok NATO csatlakozását is esetleg újra kellene gondolni, mert azt sem tetszik neki, hogy egyáltalán Magyarország, illetve a Baltikum benne van.
Hát nyilván tetszik, nem tetszik nekik. Egyébként a követelésekben nem az volt, hogy a NATO-ból kellene kilépni ezeknek az országoknak, hanem hogy a NATO katonai infrastruktúráját a 97-es határok mögé vonják vissza. Aha. Tehát nyilván logikusan Magyarország, illetve a balti országok területéről is. De hát egyébként fontos látni, hogy egyébként a 2014-es ukrajnai háború után települtek például NATO erők a Baltikumban, addig nem voltak ott. Azt hiszem, hogy itt nyilván Ukrajna megszállása sem cél, azt hiszem, hogy további területek elfoglalása az várható, tehát ez a Krím és Oroszország közötti szárazföldi folyosó kiépítése Mariupol felé, illetve a két szakadár területnek a határának a kiterjesztés az alkotmányaikban foglalt határokig, ami ugye Ukrajna Donyeck és Luhansk megyének egészét jelenti, de itt az offenzíva célja az azt hiszem, hogy nem Ukrajna megszállása, de Putyin elég világosan fogalmazott itt a háborús beszédében, azt mondta, hogy a cél az Ukrajna demilitarizációja és nácitlanítása. Ugye a demilitarizáció az úgy tűnik, hogy azt úgy kívánja Oroszország elérni, hogy egyszerűen olyan vereséget, olyan csapást mér az ukrán haderőre, hogy nem fog tudni érdemi ellenállást kifejteni. Ez a nácitlanítás, ez meg nyilván az ukrán politikai vezetésre vonatkozik, melyet az orosz vezetés ugye egy fasiszta huntaként tart számon már 2014 óta valamennyi ukrán vezetés. Tehát itt valószínű a cél az politikai, tehát ennek az ukrán politikai vezetésnek a megdöntése. Uh-huh.
És akkor jelenleg szerint úgy tűnik, hogy ez abszolút jó esély van, hogy ezt meg is csinálja, ugye, hogyha jól értem?
Hát ugye nyilván az erőfölény miatt azt gondolom, hogy erre jó esély van, de hát azért azt látjuk, hogy az ukránok azért képesek nagyon jelentős ellenállást kifejteni, és nem látom azt még én se, hogy mi lesz ennek a kifutása, hogy megdöntik ezt a jelenlegi Zelenszkij féle politikai vezetést, és akkor odaültetnek mondjuk egy orosz barát politikai vezetést. Meddig fog igen hatalmon maradni. Én azt gondolom, hogy egyébként erre ősek appellálhatnak, hogy itt majd egy orosz barát politikai vezetés lesz Ukrajnában, de arra mondjuk valószínűleg igen, hogy egy ilyen háború után, meg annak az esélye, hogy ez a háború esetleg megismétlődik, majd arra sarkalja az ukrán lakosságot, hogy olyan politikai vezetést válasszon meg, aki nem keresi Ukrajna helyét a nyugati integrációs szervezetekben, a NATO-ban, az Európai Unióban, és hajlandó egyfajta ilyen semleges státuszt vállalni Ukrajna számára, és ezt esetleg alkotmányba foglalni.
Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen.
Szép napot, jó munkát!
Viszont,
szervusz!
Szia.
Jó jár Krisztiánnal, a Stratégiai Védelmi Intézet kutatójával, biztonságpolitikai és hadászati szakértővel beszélgettünk az orosz-ukrán helyzetről.